Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, ahogy azt a mai napra kijelölték. Megírva találjuk Mózes első könyvének második fejezetében a 18-tól a 24. versig a következőképpen. Azután ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak. De az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bevallom, hogy zavarba jöttem, amikor elolvastam az alapigét, hogy miből kell készülni erre a vasárnapra, hiszen a ma délelőtti istentisztelet nem egy esküvői istentisztelet, nem egy jegyes oktatás vagy jegyes beszélgetés, nem is egy ifjúsági alkalom, mert ugye érezzük a felelősséget, hogy a fiatalságnak kell beszélni a házasságról, hogy mi Isten elképzelése a házasságról, ebben a mai világban meg különösen is fontossá vált, hogy Isten teremtési rendjéről beszélgessünk a fiatalokkal. 3 évvel ezelőtt a Gyenesdiási Ifjúsági Táborban egyébként a házasság volt a téma. 5 napon keresztül erről beszélgettünk, mert mondtuk a fiataloknak, hogy már későnek érezzük, hogy amikor ki van tűzve az esküvő, hogy 3 hónap múlva esküvő, akkor kezdjünk el arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi is a házasság, hogy mi Isten elképzelése erről az egészről. Úgyhogy azt a tábort arra fordítottuk, hogy tulajdonképpen a jegyes beszélgetések anyagát sokkal részletesebben átbeszélgettük az ifjúsági csoporttal, hogy végül is, amikor párt keresnek, amikor egy életre szóló társat keresnek, akkor tudni kell, hogy és Isten mit gondol erről az egészről, szerelemről, párválasztásról, szexről, házasságról, vagy az elválásról, vagy ezekről a mai új hullámos dolgokról. Aztán nem is egy lelki gondozói beszélgetés ez a ma délelőtti alkalom, amikor egy fiatallal vagy egy középkorúval átbeszéljük a dolgot, mert bizonytalanná vált, hogy most akkor házasodjon, vagy inkább maradjon egyedül. Sok esetben, aki túl van egy válláson, 2 válláson, az már mondja, hogy akkor talán jobb lenne már egyedül maradni, most akkor belevágjak, vagy inkább vállaljam azt, hogy mostantól kezdve nem foglalkozok a másik nemmel. Nem is a házasság művészete szemináriumon vagyunk. Ugye a gyülekezetben azért már többször is rendeztünk ilyet, hogy több héten keresztül hívtunk házaspárokat, fiatalokat, középkorúakat, idősebbeket, ovis szülőket, hittanos szülőket, hogy így a házasság alatt is, 5 évnyi, 10 évnyi, 20 évnyi házasság után is érdemes azért úgy átgondolni, hogyha valami nem működik, miért nem? Lehet rajta segíteni, hogyha úgy visszatérnénk Isten rendjéhez, akkor talán változna, talán jobb lenne? Újra meg újra rendezünk, nem csak a mi gyülekezetünkbe, szerintem a házasság hete alkalmából szinte minden gyülekezetben szerveznek előadásokat, beszélgetéseket a házasságról, és főleg, hogy Isten elképzelése, Isten rendje mi a házassággal kapcsolatban. Mert szoktuk is mondani, hogy ha tudni akarjuk, hogy működik egy mosógép vagy egy fényképezőgép, akkor el kell olvasni a használati utasítást, hogy a gyártónak mi volt az elképzelése. Aki megtervezte, aki kitalálta, aki elkészítette azt a gépet, neki mi az elképzelése, hogy kell használnunk azt a gépet, hogy működjön. És mivel a házasságot Isten találta ki, és adott is hozzá használati utasítást, ezért érdemes ezzel megismerkedni, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy működjön. Mi az a használati utasítás, amit be kellene tartani. De amint mondom, most nem ilyen alkalmak vannak, most a szokásos vasárnap délelőtti istentiszteleten vagyunk, és belegondoltam, hogy milyen sokan lesznek itt az istentiszteleten, de az összes többi gyülekezetben is, akik már özvegyek. Hát ha belegondolok, talán egy-egy istentiszteleten többen vannak az özvegyek, mint akik még házasságban vannak. Vagy akiket elhagyott a párjuk, vagy elváltak, vagy akiknek nem is sikerült párt találniuk. Hát lehet, hogy többen leszünk az istentiszteleten, akik többen lesznek, akik egyedül vannak, mint akik házasságban. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt nagyon jól tudjuk. A magány a legrosszabb. A pokol előíze, fogalmazta valaki. Az illető elmondta, hogy eléggé szenved a depresszióban, nem segítenek a gyógyszerek sem. A depresszióján csak az segít, ha tud valakivel beszélgetni, ha társaságban van. Ha egyedül van, akkor úgy érzi, hogy vége, az a halál, az a pokol. Sőt, azt mondta, hogy ő így képzeli el a poklot, hogy ez az állapot, amit ő a magányában átél, az a mély fájdalom, az a szörnyű érzés, az a szenvedés, hogy valószínűleg ő szerinte ilyen a pokol. És van ebben valami, hiszen a pokol az nem más, mint az Istentől való teljes és végleges elválasztottság, vagyis a totális magány. Ezt én is így gondolom, hogy amit átél valaki, hogy nincs senkije, és az Istentől is el van választva, hát ez az állapot véglegesedik, és az a pokol. Aztán sokan mondják azt, akik már özvegyek, ezt újra meg újra hallani ilyet, hogy bárcsak még itt lenne, olyan sok bosszantó dolog volt, amivel naponta felidegesített, de olyan szívesen elviselném azokat a bosszantó dolgokat. Ha a kocsmázás után négykézláb mászott be a küszöbön, bárcsak mászna be négykézláb, csak lenne itt. De van, aki házas és mégis magányos. Akkor mit kezdjünk ma délelőtt ezzel az alapigével? Mit kezdjünk ezzel az alapigével? Mit akar nekünk Isten most mondani? Mert én így ma délelőtt a sok-sok özvegy, sok-sok egyedül élő, sok-sok egyedül lakó testvér előtt most nem arról akarok beszélni, hogy kell házasságban élni. Bibliaórákon sokat beszélgetünk róla. Jegyes beszélgetéseken, lelki gondozói beszélgetéseken sokat beszélünk róla. Úgy gondolom, most valami másról kell gondolkodnunk. Én három dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy ezáltal az ige által Isten azt üzeni mindannyiunknak ma délelőtt, hogy ő megért bennünket. Ő megért, sőt együtt érez azzal, aki magányos, vagy legalábbis annak érzi magát. Hiszen maga Isten mondja ki. Maga Isten mondja ki, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Kedves testvérem, hogyha szenvedsz az egyedülléttől, ha szenvedsz a magánytól, ha rossz érzés egyedül lakni, akkor tudjál róla, hogy Isten megért téged. Megért. Néha szégyellünk panaszkodni, ugye, mert, Mert amikor panaszkodunk, akkor azért úgy érezzük, hogy hát nem hálátlanság ez Istennel szembe, hogy annyi mindenért hálát adhatnánk, és mi meg csak panaszkodunk. Hát tudjál róla, hogy Isten megért téged. Sőt, együtt érez veled. Ő mondja ki, ő tudja, nem jó az embernek egyedül lenni. Sőt, az emberré lett Isten, az Úr Jézus Krisztus át is élte, amit mi átélünk. Át is élte, hogy mit jelent teljesen egyedül lenni, teljesen magányosnak lenni. Gondoljunk csak bele a Getsemáné kertben. A tanítványok ott voltak ugyan, de nem bírtak ébren maradni. Jézus teljesen egyedül maradt a gyötrődésében. Mondja is a tanítványoknak, hogy nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Valami hasonló ez, amikor egy idős testvér megkérdezi a gyerekeit, unokáit, hogy nem tudtatok egy órát sem rám fordítani? Nem fért bele az időtökbe, hogy benézzetek hozzám? Nem volt egy órátok sem arra, hogy beszélgessetek velem? Sokan panaszkodnak idős testvérek ilyesmire. Idős otthonban is ugye én többször dolgoztam, így diák munkaként, és ott is az idős emberek, hogy már hetek óta nem voltak nálam. Több gyerekem van, több unokám, több dédunokám, nincs idejük, nincs idejük. Nagyon fájdalmas, mert az ilyen idős néniket, bácsikat aztán nem igazán lehetett vigasztalni. Mondjam én is azt, hogy hát igen, tessék beletörődni, nincs idejük. Hát tudom, hogy ez csak kifogás. Hát ilyen nincs. De Jézus átélte. Ő megérti ezt a fájdalmat. Ő átélte. Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. És végül a kereszten átélte a teljes, totális magányt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ez a pokol. Az Istentől való elválasztottság. És az Úr Jézus Krisztus ezt is átélte. Értünk vállalta. Értünk vette ezt magára. Magára vette a magányunkat, hogy nekünk soha ne kelljen átélnünk ezt az Istentől való teljes elválasztottságot, a poklot. De mivel az Úr Jézus ezt átélte, nagyon meg tud érteni. És nagyon együtt tud érezni bárkivel, aki az egyedül léttől, a magánnyal küzd. A második dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Isten ad segítőtársat. Isten adja a segítőtársat. Az ő ajándéka a párunk, a családunk, a rokonok, a barátok, a gyülekezet, a bibliaórai közösség. Mert segítőtárs nem csak házastárs vagy élettárs lehet. Valaki ezt mondta nekem, hogy a párkapcsolatok túlértékeltek, jobban meg kellene becsülni a többi emberi kapcsolatunkat is. Igen, ezt én is így gondolom. Jobban meg kellene becsülni a többi kapcsolatot, a szülő-gyerek kapcsolatot, a szomszédokkal való kapcsolatot, hogyha jó az a kapcsolat, a rokoni kapcsolatokat. Jobban meg kellene becsülni. Egy idős testvér mondta, hogy amikor özvegyen maradtam, nagyon kétségbe esett voltam. Aztán olyan sokan mellém álltak, segítettek, nem hagytak egyedül. Nagyon hálás voltam ezért Istennek. Ez pedig különösen fontos, amikor valakinek meghal a házastársa, hogy ott kell lenni mellette. Szoktam is mondani az embereknek, hogy ha elveszíted azt, akit a legjobban szeretsz, nehogy magadba burkolózz, nehogy elzárkózz. Akkor csak azért is ott kell lenni másokkal együtt. Akkor csak azért is keresni kell a közösséget másokkal. Mert hogyha valaki a gyászában elhatárolódik mindenkitől, és teljesen egyedül marad, az annál rosszabb, és annál nehezebb lesz túl lenni rajta. És ne hagyjuk egyedül azt. Soha, soha ne hagyjuk egyedül azt, aki gyászol. Lehet, hogy ő azt mondja, hogy egyedül akarok lenni, hagyjál békén. Azért ne hagyjuk, próbálkozzunk. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magára azt, aki magára maradt. Nem kell különösebben semmit mondani. Nem tudunk mi olyan igazán vigasztaló dolgokat mondani. Sőt, talán mindannyian átéltük, amikor egy gyászolóval beszéltünk, hogy hát olyan ügyetlenek vagyunk. Mondunk valamit, aztán mi magunk is érezzük, hogy hát ezt talán nem kellett volna mondani. De az érintettek azt mondják, hogy ha még butaságot is mond a másik, de lényeg az, hogy ott van. Lényeg az, hogy nem vagyok egyedül. Nem hagytak egyedül. Jobb, hogyha butaságot mondasz, de mondasz valamit. Mert a jelenléteddel, a kapcsolattal lehet segíteni a másik emberen, aki gyászol, aki egyedül marad. És ugyanezt tudom mondani a haldoklóval kapcsolatban. A haldokló embereket nem szabadna egyedül hagyni. A haldokló embereknek nem szabadna egyedül lenni a kórházban. Olyan jó lenne, hogyha ez úgy visszarendeződne, hogy mint valamikor régen volt évtizedekkel ezelőtt, hogy a haldokló mellett ott voltak, fogták a kezét, szóltak hozzá, mert a meghalás is akkor nagyon szörnyű, hogyha az ember magányos. Ott kéne lenni, együtt kéne lenni, fogni kéne a kezét, imádkozni kéne vele, és nem kellene félni ettől. Imádkozni kellene, és Istent is bevonni ebbe a búcsúzásba, ebbe az elválásba. Mindenki attól retteg, hogy jaj, nehogy egyedül kelljen meghalnom. De hát akkor gondoljunk arra, hogy a másik sem szeretne egyedül meghalni. Tehetünk ezért valamit? Vagy annyira félünk, hogy hú, inkább legyen a kórházba és szenvedjen egyedül? Ezt át kellene gondolnunk, hogy ennek a dolognak valahogy vissza kéne rendeződnie, úgy, ahogy régen volt. Amint mondtam előbb ezzel az özvegyel kapcsolatban, hogy mellém álltak, segítettek, nem hagytak egyedül. Nagyon hálás voltam ezért Istennek. Ez is egy jó kérdés. Hálásak vagyunk-e Istennek a házastársunkért és a többi mellettünk lévő emberért, akik szintén segítőtársakká lehetnek? Illetve mi magunk is lehetünk az ő segítőtársukká. Hálásak vagyunk-e Istennek, hogy ad nekünk emberi kapcsolatokat? És a harmadik dolog, amit mondani szeretnék, nem jó az embernek egyedül lenni, de nem is kell. Nem kell egyedül lennünk. Az Úr önmagát adta nekünk. Az Úr Jézus önmagát adta értünk, önmagát adta nekünk, hogy soha ne kelljen teljesen egyedül lennünk. Ő mindig ott van mellettünk, sőt kész egyé válni velünk, kész bennünk lakozni. A Biblia tele van azzal az ígérettel, hogy ő velünk van. Hány és hány aranymondást megtanultunk hittanórákon, gyerekbiblia órákon, ami erről szól. Én veled vagyok, nem hagylak el. Társad az örök Isten, bizony el nem hagylak téged, nem maradok el tőled. Veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Nem tudom, hogy hány ilyen ige van a Bibliában, csak annyit tudok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Ószövetségben is, Újszövetségben is. Az Úr újra meg újra elmondja, nem vagy egyedül, én ott vagyok melletted. Egészen közel vagyok hozzád, sőt, ha beengedsz a szívedbe, az életedbe, ott leszek benned. Egy leszek veled. Ami rajtunk múlik, hogy kezünkbe vesszük-e az igét, olvassuk-e, hallgatjuk-e, táplálkozunk-e vele, tápláljuk-e a lelkünket az Isten igéjével, hogy a hitünk megerősödjön, és átélhessük, átérezhessük, hogy igen, jelen van az Isten. Talán emberek nincsenek jelen az életünkben, de Isten ott van, ő nem hagy el. Ott van az imádság az életünkben, a folyamatos párbeszéd, a folyamatos beszélgetés. A kapcsolat az kommunikáció, a kapcsolat az beszélgetés. Jelen van-e az életünkben ez a folyamatos Istennel, Jézussal való beszélgetés? És nem utolsó sorban az úrvacsora, ami pedig pont annak a kifejeződése, hogy ő kész egyé lenni velünk, ő saját magát, Jézus saját magát adja nekünk, és kész egyé lenni velünk. Az úrvacsora ezt fejezi ki, hogy ő egyé lesz velünk, és ez az egyesülés, ez egy örökké tartó szövetség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Már itt a földön egyé lehetünk vele. Már itt a földön átélhetjük, átérezhetjük az ő vele való közösséget. És a reménységünk ugye az, élő reménységünk, hogy ez aztán örökké tart. Ahol én vagyok, ott lesztek ti is, mondja az Úr Jézus. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi mindannyian szenvedünk attól, hogy olyan egyedül vagyunk, olyan magányosak vagyunk, bár lehet házasságban vagyunk, családban vagyunk, és sok ember vesz körül, de időnként úgy érezzük, hogy nem értenek meg, nem éreznek együtt velünk a többiek. Vagy vannak testvérek, akik egészen egyértelműen egyedül vannak, magányban vannak. Uram, te megértesz, és együtt érzel velünk. És ez olyan jó, hogy hozzád fordulhatunk, mert te tudod, hogy miről van szó, te tudod, hogy mit érzünk. Te nem vetsz meg, nem ítélsz el. Te magadhoz ölelsz, és kész vagy arra, hogy egészen közel legyél hozzánk, sőt, bennünk élj. Tudom, Uram, hogy rajtad nem múlik, de erősítsd meg a hitünket, vagy egyáltalán adj nekünk hitet, hogy ezt elfogadjuk. Erősítsd meg a hitünket, hogy valóban te rád bízzuk magunkat, hogy amikor elfog az a keserű érzés, hogy elfog az a kétségbeesés, vagy az a félelem, de rossz egyedül lenni, akkor rögtön beléd kapaszkodhassunk, hogy de te itt vagy, de te velünk vagy, te nem hagysz el. És a veled való kapcsolat az örökké tart, és hogy senki nem választhat el tőled. Uram, erősítsd meg ebbe a hitünket. Amen.